Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mostani témánk a repülés lesz, amiben fogjuk érinteni a vitorlázó repülést, kismotoros repülést és sok mindent, ami ehhez tartozik. És ehhez köszöntöm vendégünket, Szilágyi Endrét, aki hát mindent tud, amit ebben a témában tudni lehet. Ő majd mindjárt kikéri magának, hogy az ő se tud mindent. Hát sok szeretettel köszöntöm, és akkor egy pár szóval legyen szívesen bemutatkozni.
Hát mint elhangzott, a nevem Szilágyi Endre. Pillanatnyilag a közlekedésbiztonsági szervezet balesetvizsgálója vagyok, most már 4 éve folyamatosan, de előtte voltam a Magyar Repülőszövetségnek a főmérnöke, és más repülőiskolának a főmérnöke, vezetőoktatója is. Hivatásszerűen a repüléssel most már több mint 10 éve foglalkozom, előtte pedig gépészmérnökként, valamint irodástechnikai fejlesztőmérnökként tengettem az életemet, a részben a Közlekedéstudományi Intézetnél, részben pedig egy kis ilyen irodástechnikai fejlesztő cégnél.
Mi volt az oka a váltásnak?
A szerelem. A repülés szeretete, és elértem egy olyan szintre, így hobbista repülésként, hogy elhívtak oda dolgozni.
Tehát ez a hobbi, ez úgy volt, hogy beült a vitorlázógépbe hátulra, vagy ilyesmi?
Igen, előre a vitorlázó repülőgépbe, erről a növendék és mögötte az oktatója.
Igen.
Ez valahol genetikai félrecsúszás nálam, mert én 4 éves koromban jelentettem ki a szüleimnek, hogy én bizony pilóta leszek, mondták, hogy jó van beszédje. Aztán 14 éves koromban a Toldi gimnázium első évfolyamán bejött a tornatanárnő, és megkérdezte, hogy a gyerekek, ki szeretne vitorlázó repülni. Hát, kiestem a padból, hogy én. Azóta tart.
Az egy ilyen 14 éves kor.
Így van. Tehát vitorlázó repülőként kezdtem. Eljutottam egy nem túl magas szintig a B-vizsga, majd erről esetleg válthatunk egy-két szót. Amikor aztán politikailag megbízhatatlannak nyilvánultam, mert kiderült, hogy nagyon sok rokonom él nyugaton, külföldön, és a nővérem is nem sokkal az előtt diszidált, tehát félő volt, hogy esetleg elkötök repülőt, mert abban az időben, ez a 70-es évek elején volt, elég gyakran fordult elő, hogy különböző repülőszakemberek elkötöttek repülőgépet, és mondhatni megpattantak vele. Úgyhogy abban az időben azt mondták, hogy aki egyrészt nem alkalmas szuperszonikus pilótának, én pedig sose voltam alkalmas, mert az egyik szemem egy picit gyengébb, és van valami nyugati kötődése, az jobb, ha vitorlázó repülőgépbe sem ül. Úgyhogy akkor volt egy kis pauza, de hát aztán a szerelem visszavitt, és amikor egy picit úgy enyhült a 80-as évek legelején a dolog, akkor újra a repülésbe vissza, hogy mondjam, a hátsó bejáraton visszamásztam. Aztán nagyon sokáig csak vitorlázó repültem, oktató is lettem belőle, később aztán megcsináltam a motoros képzést is, aztán motoros oktató lettem, és így hobbiból még ezek mellé elvégeztem a repülőgép szerelői szakmát, tehát abból is van egy papírom.
Ott is van kis motoros, meg...
Nem, repülőgép szerelő az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a szakszolgálati engedély az ABC kategória van, és a C kategórián belül van olyan, hogy típusjogosítás. Tehát itt nem az dönti el, hogy kismotoros szerelő vagyok, vagy nagymotoros, hanem hogy milyen típusra vagyok jogosítva. Nyilván a kismotoros gépeknél nem típusra adják. Most mondok két hétköznapi egy Cessna, az biztos mindenki hallotta, meg a Piper repülőgépek, ugye az is egy amerikai kisgép, ez külön nem típus. Ez mind A kategóriás kisgép, és ezt egy sima szerelői papírral lehet szerelni. De az már nagyon nem mindegy, hogy valaki Airbus-t vagy Boeing-et akar.
Tehát az a C kategória, és akkor azon belül van
a C kategória az azt jelenti, hogy a sárkányt és a hajtóművet is szerelheti az ember, ugye mert specializálódnak a repülőgép szerelők, vannak csak sárkányosok, csak hajtóművesek, csak akik a műszereket tartják karban, javítják azokat, úgy hívjuk, hogy különleges műszerészek, így terjedt el.
Tehát a sárkány nem a sárkány repülőt jelenti,
nem
a repülőgépnek
magát a törzs, a testét.
Testét,
ez szaknyelven ez a sárkány.
Aha. Igen.
És a C kategóriával mind a kettőt lehet szerelni, természetesen csak a jogosítás erejéig.
Hát egy ilyen vizsga, vagy egy ilyen, hát nem is tudom, nem, tanfolyam ez, vagy iskola, vagy én nem tudom, minek mondják, ez hány éves? Mert azért gondolom, ez egy nagyon nagy, mély, precíz, pontos tudást igénylő.
Igen, igen, a tudást, a precizitást igényel inkább, azt mondanám. Tehát ez egy 4 éves, 5 éves szakközépiskola volt régen, most ugye középiskola, Kossuth középiskola az, aki képzi most a repülőgépszerelőket. Egyetlen egy probléma van, hogy ennek ellenére, hogy ott tényleg magas színvonalon, picit a kortól azért elmaradva képzik a srácokat, tehát akik onnan kijönnek, azok képesek megtanulni bármilyen technikát. A probléma az ott van, hogy szakszolgálati engedélyt, tehát hogy mondjam, olyan papírt, amivel hozzányúlhat a géphez, nem tudnak adni. Ma Magyarországon nincsen repülőgép szerelőképzés.
Technológia miatt?
Egy nagyon sajnálatos dolog miatt, hogy belekerültünk az EU-ba. Az EU-nak van egy EASA nevezetű része, az a European, hát most nem biztos, hogy pontosan fogom, Aerospace Safety Association, vagy valami, tehát ezért ez az EASA. Ő határozza meg, és az Egyesült Európai Hatóságok határozzák, régügyi hatóságok természetesen határozzák meg a képzés feltételeit. Ott egy kreditpontos rendszer van. A magyar képzés az nem kreditpontos, hanem egy ilyen középiskolai képzés volt, van, ami nem illeszkedik bele az EASA elképzelésébe, és ezért nem tudnak kiadni EASA által elismert repülőgép szerelői szakszolgálati engedélyt. Innentől kezdve hiába végezte el az illető nagyon jó eredménnyel, tényleg prima srácokat képeznek, nem kapnak olyan papírt, amivel önállóan repülőgéphez tudhatnak.
De tudásában ugyanannyi, mint a Nyugat-Európában?
Nem biztos, lehet, hogy sokkal több.
Lehet, hogy több, igen.
Úgy szokták csinálni ezek az elkötelezett srácok, mert hogy mondjam, ez valahol már az elmebetegség határát súrolja, hogy kimennek nyugatra egy olyan céghez, ahol van ilyen képzés, és ott újra képződnek, legalábbis papíron ezeket a krediteket megszerzik, és akkor tudnak nekik adni ilyen EASA papírt, amivel vagy hazajönnek, vagy nem, de inkább nem, mert jobban keresnek kint.
Igen, azt tudom, hogy nagyon jól keresnek a repülőgép szerelők, hát van is munkájuk.
Igen, igen, tehát ott tényleg felelősség, teljes munka.
Jó, folytassuk akkor az egyszerű repülésnél, a vitorlázó gépeknél. Mit érdemes tudni egy róla, amit feltétlenül el kell mondani?
Nagyon sok érdekesség van a vitorlázó repülésnél. Tulajdonképpen én szerintem, és ezt abszolút, hogy mondjam, nem mondhatom azt, hogy elfoglalatlanul mondom, mert hogyha most igazán repülni szeretnék, akkor vitorlázó gépek, az a végtelen szabadság. Hasonló a Jani barátom által elmondott hőlégballonhoz, azzal a különbséggel, hogy itt azért én tudom szabályozni, hogy hova megyek. És ez egy nagy különbség, valószínűleg ezért nem ballonozok, mert azt én nem tudnám elviselni, hogy valamerre elvigyen a szél. Tehát a vitorlázó repülőgép fejlődése során először könnyű repülőgépeket építettek, aztán rájöttek, hogy mai napig is a köztudatban azért, hogyha valaki odajön egy ilyen vitorlázó repülőtérre, és elkezdünk beszélni, hogy ugye ez a repülőgép nagyon könnyű. És akkor mondjuk neki, hogy nem annyira könnyű, mert 3-400 kilóra csinálják ezeket a gépeket, holott 450 kilóból már 2 személyes motoros repülőgépet tudnak csinálni, és még hogy még nehezebb legyen, akár 2-300 liter vizet is beletöltünk. De ennek megvan az oka, nagyon egyszerű. Ugye egy ilyen vitorlázó repülőgép, tekintve, hogy motorja nincsen, a vonóerejét a súlyerőnek a siklás irányába eső komponense szolgáltatja, ugyanúgy, mint a szánkónál vagy a síjelőnél. Ugye gyakorlatilag egy síjelő, ha gyorsabban akar menni, akkor meredekebb pályára fog. Azt mi is megtehetnénk, csak a meredekebb pályával ott a probléma, hogy akkor nagyon hamar a földre érek. A vitorlázó repülőnek hármas jelszava van: gyorsabban, magasabbra, messzebbre. Régen volt egy időtartam része is, azt eltörölték, mert rájöttek, hogy egyszerűen az emberi teljesítő képességnél messze több időtartamot fel lehet egy vitorlázó repülőgéppel tölteni a levegőbe, innentől kezdve csak kockáztatás, nem sporteredmény. Ugye a Magyarországon a legtöbb az 33 óra és 20 perc volt, és ezt nem is manapság repülték, ezt 1942-ben egy Mirai Horát Robert nevezetű, hát akkor fiatal srác, 22 éves srác repülte a hármas határhegyen egyébként. A másik leghosszabbat pedig Hawaii-ba repülték, az 71 óra és 40 perc volt. Na ez természetesen egy személyes géppel nem teljesíthető, ezt két személyes géppel repülték, ahol az egyik idézőjelbetéve pilóta, az nem pilóta volt, hanem egy újságíró, de mire leszálltak három nap után gyakorlatilag kifogástalanul tudott vezetni a fölleszállást kívülve, mert hogy kénytelen volt megtanulni a pilótának, a néha egy kicsit szundikálni kellett. Ennek a párosnak a pilótáját úgy egész életben úgy hívták, hogy Vas Géza.
Ez a havai repülés?
Ez a havai repülésnek, igen. Aztán később a Géza katasztrófát szenvedett a Sziklás egységbe Amerikába. Tehát repülésbe halt meg végső soron. Tehát, hogy visszatérjek, ma már a nehéz repülőgépet részesítjük előnybe, mert gyorsabban lehet vele előreharadni, hiszen nagyobb a vonó ereje. Ugye két azonos pályán síelő ember közül gyorsabban nehezebb fog menni. Ezért fizetünk is, mert a merülő sebessége is nagyobb lesz. Ugye egy repülőgépnél, amikor a vitorlázó pilóták összejönnek, az első kérdésük az, hogy mennyi a siklószáma a gépnek. Tehát ez a legalapvetőbb paraméter egy vitorlázó repülőgépnek, hogy egy egység magasról lehet, az kilométer, méter, tulajdonképpen mindegy, hány egységnyit tud elsiklani. Ugye az első ilyen repülőgépek, hát azok akár 7-8 kilométert is tudtak siklani egy kilométer magasságból, ma ennek a tízszeresénél tartunk, 70 kilométert el tudnak siklani.
Tehát ha nincs szél, akkor?
Ha nincs szél, akkor.
Tehát ugye ez erre vonatkozik a siklás, hogyha nincs
igen,
szél?
Igen, igen. Mi nekünk a szél az nem mindig barát, inkább ellenség. Egyetlen egy esetben, pontosabban nem igaz, kettő esetben barát, a lejtő és a hullámrepülésnél, mind a kettőnél ugyanazt használjuk ki. Ugye ha van egy olyan hegyvonulat, hosszúkás hegyvonulat, ahol, amit megfúj keresztben egy szél, ott a hegyvonulat előtt kénytelen a levegő fölemelkedni, mert másképp nem tudja kikerülni. Tehát azon a részen van egy föláramlás a hegy előtt. Na most ezt a föláramlást használjuk mi ki, ilyen hosszú, elnyújtott nyolcasokat repülünk a hegy előtt, föls alá, ami fönntartja a repülőgépet. Így lehet nagy időtartamokat repülni, mert gyakorlatilag addig lehet a levegőben maradni, ameddig fúj a szél. Így született Magyarországon is ez a 33 óra, 20 perc is, és a Hawaii-szigeteknél is gyakorlatilag Hawaii-sziget is kiemelkedik a Csendes-óceánból, és folyamatosan megfújja a szél.
És akkor ezért ideális a hármas határhegyi repülőtér.
Pontosan, pontosan.
Tehát egy katlanszerűségben.
Így van, így van. A másik ilyen lehetőség, amihez szintén szél kell, az úgynevezett hullámrepülés, ami ugyanennek fogható fel, csak a, például egy ilyen hegyvonulat, ahogy megzavarja az áramlást, és ha nagyon stabil a levegőnek a rétegződése, és a magassággal együtt növekszik a szélsebesség, akkor ezek a hullámok egymásra támaszkodnak, és hihetetlen nagy magasságba fölmásznak ezek a hullámok. Na most gyakorlatilag ugyanúgy, mint a lejtőt, ezeket a hullámoknak a fölfelé haladó ágát lovagoljuk meg. Hát ezzel repülték a világcsúcsot is, 14 000 méter fölött van világcsúcs vitorlázó repülőgéppel. Magyarországon is 9700 métert emelkedtek a Börzsönynek ezen az úgynevezett hullámterén. Tehát gyakorlatilag nagyon közel van egymáshoz a két dolog, ehhez a kettőhöz kell szél. Ma már a front előtti repülés az nem privat. Ugye azt tudjuk, hogy ha egy hideg front érkezik, akkor az mindig heves széllel jön, szorítja föl az itt lévő meleg levegőt, mert beszalad alá hideg levegő, ami nehezebb a melegnél, és nagy sebességgel halad előre. Na most egy ilyen hideg front előtt is lehet repülni, ez a front vitorlázás, ez a 40-es években volt divat, ma már nem divat. Ma az előbb említett lejtő és hullámrepülésen kívül inkább a termikus repülést részesítjük előnybe. Ellentétben a Jani barátommal mi a 11 órától terjedő napi időszakban, 11 órától terjedő délután 4-5-6 óráig terjedő időszakot tudjuk kihasználni, mert akkor olyan erős a napsütés, hogy nagyon érdekes, tehát a nap a levegőt nem tudja közvetlenül fölmelegíteni. Ezt körülbelül úgy tudnám elmondani, hogy az ember beül mondjuk az ablak mögé, egy szimpla egyes ablak mögé, egy hideg időbe, és alul szűrt a nap, nagyon kellemesen melegíti az embert a nap. De ha megfogom az üveget, akkor az jéghideg. Mert a napsugárzás keresztül rongyol az üvegen, nem melegíti föl. Ugyanígy történik a levegővel is. A napsugárzás, ahogy megjön a napból, keresztül megy a légrétegen, és a Földet tudja fölmelegíteni. A Föld az gyakorlatilag egy hullámsávváltást csinál, a napnak a viszonylag rövid hullámhosszú infravörös sugárzása, ahogy fölmelegíti a Földet, egy hosszabb hullámon adja vissza a Föld, tehát mint a kályha fölmelegíti a fölötte lévő levegőt. A levegő nagyon rossz hővezető, tehát csak néhány centiméter vastagságban melegszik föl. De amikor elegendő meleg levegő összejön, akkor úgy elkezd valahol kibojtosulni fölfelé ez a meleg levegő, és egyszer csak elszakad a Földtől, és elkezd fölfelé áramlani. Ezeket termikus feláramlásnak hívják, röviden a repülősök csak terméknek. Tehát így alakulnak ki a termékek. Na most azt is tudjuk, hogy ezek a termékek, ugye pontosan a meleg levegő az több párát tud magába tartani, mint a hideg. Ezért, amíg fölmelegszik a levegő, a környezetéből összeszedi a plusz párát, és elindul fölfelé. Amint említettem az előbb, nagyon rossz hővezető a levegő, tehát úgy tekintjük, hogy amíg áramlik fölfelé, addig a környezetével ő nem cserél hőt. Tehát megtartaná ezt a hőmérsékletét, hogyha nem csökkenne fölfelé a nyomás. De ahogy emelkedünk, ugye a levegő nyomása csökken, ezért az emelkedő levegő a nyomás csökkenés miatt, ugye nem tudom, hogy fizikával emlékeznek még az adiabatikus állapot változásra, ahol a nyomás csökken, akkor ezzel együtt a hőmérséklet is csökken egy gáznál, ha nem cserél a környezetével hőt. Márpedig, mint mondtam, nem cserél a környezetével hőt a levegő, ezért elkezd hűlni. És ahogy áramlik fölfelé, hűl, a környező az olyan élet, az előbb említette, hogy az átlagos gradiens az 0,65 fok per 100 méter. Hát azt jelenti, hogy 100 méteren kicsit több, mint fél fokkal van hidegebb. 1000 méteren 6,5 fokkal van hidegebb. Egy átlagos gradiensnél ehhez képest nagyon nagy eltérések vannak. Ebből az adiabatikus állapotváltozásból, amit a levegő szenved a nyomás csökkenés miatt, pedig majdnem egy fokot hűl 100 méterenként, olyan 0,97 fokot. Hát látható, hogy előbb-utóbb vissza fog hűlni a környező levegő hőmérsékletére, ez a meleg föláramló levegő, ott meg fog állni a föláramlás. Nem fog tovább menni. De zivataros időben, amikor nagy az esélye a zivatar kialakulásnak, az azért nagy pontosan, mert a helyi gradiens nem ez a 0,65 fok, amit mondtam, hanem akár 0,8-0,87-re is fölmehet. Tehát ott már nagyon pici a különbség a hűlő, az emelkedés miatt hűlő és a környezet miatt hűlő levegő hőmérsékletek között. Ezért ilyenkor rettenetes magasra föl tudnak menni ezek az áramlások. Na most ahogy megy fölfelé és hűl le, eléri azt a pontot, ahol már nem bírja azt az összeszedett párát, amit meleg levegőként összeszedett. Nem bírja magába tartani, ezért ott elkezdi kirakni magából, ekkor jelennek meg ezek a karfiol formájú gomoly felhők. Azt is tudjuk, hogy a víz elpárologtatásához egy tetemes hőmennyiség kell, csak azért, hogy állapotot tudjon váltani. A víz egy folyadék, a vízgőz az egy gáz, halmazállapotú dolog. Ahhoz, hogy folyadékból gáz legyen, rengeteg úgy hívjuk, hogy látens hő kell, rejtett hő, amit a kicsapódáskor visszaad. Tehát abban a pillanatban, hogy elkezd megmelegedni, pontosabban elkezd kicsapódni a meleg levegőből a pára, visszamelegíti valamennyire a levegőt. És ha ilyen labilis időjárási környezet van, akkor annyira visszamelegítheti a levegőt, azt a réteget, ami beállik, hogy 10 km fölé föl tudnak menni ezek a felhők. Ugye ez alatt, a nagy emelkedés alatt előbb-utóbb elérik azt a környezeti hőmérsékletet, amikor ez a kicsapódott vízpára jégkristályokká vagy. Azt tudjuk, hogy a víz az nagyon rossz áramvezető, pláne a desztillált víz, ami a pára az gyakorlatilag desztillált víznek tekinthető. Viszont a jégkristályok, amikor egymásnak dörzsölődnek, akkor ugyanúgy föltöltődnek elektromosan, mint amikor az ember viseli a műszálas pulóvert és este veszi le, és csak úgy érzi, hogy húzza magával a haját, meg csattog a szikra. Hát ezek a hatalmasan föltöltődött felhők szolgáltatják a villámot. De hát egy ilyen zivatar felhőben többnyire villámlás is van, de nagyon erős töltöttség mindenképpen. Ezért vitorlázó repülőgéppel nem mindig kerüljük el. Vannak olyan erősre épített repülőgépek, ami engedélyezve van arra, hogy berepüljünk felhőbe. Régen a magassági repülést az csak felhőbe tudták elképzelni. Akkor még nem ismerték ezt a bizonyos hullámtérékenységet, amit az előbb meséltem. Csak ilyen felhőbe. Tehát azt mondták, hogy 5000 méter magasságot csak abban a felhőbe lehet repülni, ami már dörög villámlik. És belementek a vitorlázó pilóták. Hát borzalmas élmény, mert egy ilyen felhőbe belül 30 méter per szekundumos függőleges áramlások vannak, és azért mondom, hogy áramlások, mert nem csak fölfelé, hanem a következő 10 méteren ugyanez megy lefelé is. Tehát csak olyan repülőgéppel szabad belemenni, ami 30 méter per szekundumos függőleges lökésekre méretezve van. Vitorlázó repülőgépből létezik ilyen, de viszonylag keveset építenek. Ma már meg még kevesebbet, mert rájöttek, hogy tulajdonképpen nem kell felhőrepüléshez ahhoz. Tehát azt a felhőt, amit mi vitorlázó pilóták meglovagolunk, azt a motoros gépek, az utasszállító gépek nagy évvel elkerülik. Azoknak a halál. A vitorlázó repülőgépeknek pedig túlélhető szép kihívás. De akkor már, mint mondtam,
az előbb, mint 100 km per óra.
106 km per óra, így van, 3,6-tal 108-ot.
Azt számolgattam.
Igen, 108 km per óra.
Volt ilyen felhőben bent?
Igen. Ki is esne belőle.
Jó, de amíg nem esett ki belőle, hogy miket hallgott?
Hát tehát meg van győződve az ember például, hogy hanyatt van a repülőgéppel, tehát fejjel lefelé állok, és nagy hógörgetek esnek rá fölülről a repülőre. És nem igaz. Talpon vagyok, és az erős föláramlás alulról vágja neki ezeket az összeállt ilyen hógolyóira, a hógörgeteget.
Tehát megszűnik a lent-fent érzés.
Abszolút mértékben, abszolút mértékben úgy össze lehet zavarni az embert pillanatok alatt, hogy nem tudjuk elképzelni.
Mert soha nem tapasztalt ilyet, ugye? Lent a Földön nem tapasztalt ilyet.
Nem tapasztalja meg az ember. Tehát ugye nagyon sokan keverik a műszerrepülésnek, többféle változata van. A vitorlázó pilóták, ami műszerrepülést hívnak vitorlázó, az tulajdonképpen valóban a műszerek alapján történő repülés. A nagygépesek, az IFR-t ugye a műszeres repülési szabályok által követett, vagy a szabályokat követő repülés, az pedig egy szabályrendszert takar. Nyilván nagy gép is néha belemegy a felhőbe, de mondom, az ilyen turbulens, rázkodó felhőket ők kikerülik. Hát ők nem repülnek ilyen körülmények között. Nyilvánvalóan attól függetlenül kerülhetnek ilyenbe, mert a levegőt nem nincs nyugalomban sehol. Nagyon nehéz megtanulni, hogy ilyenkor az ember minden érzését kapcsolja ki. Hiába mondja neki ezt a feneke, hogy ez így van, nem úgy van. A műszereket kell figyelni, mert akár milyen hülyeséget mutat a műszer, nagy valószínűséggel a műszer nem téved. Tehát ez egy eléggé komoly dolog, de meg kell tanulni. Szóval egyszerűen rá kell állni erre a dologra, hogy az ember föl tudja venni ezt a gondolkodásmódot.
Ezt hagyd kérdezzek meg vissza, hogy mit a Földön ugye halljuk, hogy milyen, amikor dörög az ég. Ott fent, ahol dörög, ott milyen?
Gyakorlatilag nagy különbségek nincsenek. Ugye mi itt a Földön azért halljuk ilyen hosszan gurgulázó hangnak, hiszen azt látjuk, hogy a villám az egy tényleg tized másodperc, vagy még annyi ideig sem tart. És utána pedig a hang hosszú másodpercekig gurgulázik. Azért van, mert ugye maga a villám, annak van egy térbeli kiterjedése. Egy 5-8 kilométer hosszú is lehet akár egy villám, ami pláne felhők között sül ki, tehát mondjuk rám keresztbe, vagy pont merőlegesen, tőlem elfele tart a villám. Ugye az elejéről a hang egyből odaér hozzám, viszont a hang lényegesen lassabban terjed, ugye tudjuk, mint a fény. Egy villanást látok, viszont a fel a villám végéről odaérő hang az nagy időkéséssel ér hozzám. Tehát ezért hallom nagy gurgulázásnak ezt a dolgot. De repülőben nem ennyire lehet hallani. Tehát ott csak a dörrenést hallja az ember.
Tehát mint bár őszintén szólva, egy ilyen ágyú lövést mondjuk.
Igen, nem voltak közel ehhez. Tehát olyan töltött felhőbe, ami villámnak nem repültek soha.
Villámlást onnan fentről látod?
Igen.
Ami a közelében sülhetett ki?
Igen.
Az milyen
volt? Igen. Hát, ha fölülről nézi az ember, akkor csodaszép.
Szép.
Akkor csodaszép.
Milyen színes vagy?
Kékes színű. Tehát egy olyan hideg fényhez tudnám hasonlítani. És hát pláne motoros gépből nézve, ugye vitorlázó repülőgéppel nagyon ritkán kerülünk a felhők fölé, pláne zivataros időben, hogy gyakorlatilag nem, de gyönyörű szép, és úgy villózik a fény az ember alatt. Úgy, amit lentről úgy látjuk, hogy egy-egy villám durran el, föntről nagyon sok esetben szinte folyamatosan sziporkázik, mint egy csillagszóró.
Igen?
Igen.
És az is kék a...
Igen. Tehát egy erős.
De itt nem kék, mi nem kéknek látjuk.
Nem, mert
egy ilyen
narancsosnak látjuk, mert a légkörnek a szennyezettsége. Ugyanazért, amiért a napnyugtát is vörösnek látjuk, azért inkább alulról vörösesnek látjuk. De ha megfelelően közel vagyunk hozzá, azért kékes. Tehát egy ilyen ívkisülés, nem tudom, hogy aki ki mennyit lát, de hegesztés, nem tudom, hogy láttak-e a fényét.
Igen.
Na, ahhoz tudnám hasonlítani, az ívhegesztésnek a fényéhez.
Uh-huh. És a nap is ilyen,
A napasárga. Az nagyon erősen sárga, az nem ilyen kékes szép.
Uh-huh. Na, kérdezzetek.
Kicsit közel voltam a repüléshez annak idején gyerekkoromban, mert a keresztapám a Budaörsi repülőtéren teljesített szolgálatot üzemanyagtöltőként, és ott a pilótákkal is kapcsolatba kerülhettem ezáltal. Úgyhogy én azt kérdezném, hogy milyen vitorlázó géptípus volt, amit először repült.
Mert Gobi.
Gobi.
Gobi. Tulajdonképpen Magyarországon nagyon kevés olyan pilóta van az én korosztályomban, aki nem Gobival kezdett.
Mert én még emlékszem a lepkére,
tücsök,
hát
annak az elődje volt a Zögling, aztán volt a koma
ugye,
egymás mellett üléses, igen, hát aztán a pilis.
Igen, az volt egy...
Az már egy picit olyan teljesítménygép volt, igen, aztán volt a futár, szuperfutár, június 18. Ezek Rubikernő gépek voltak.
Sorolni nem tudtam volna, de hogy ön mondja, mindegyikről valami képen bevillan.
Igen.
Egy fémépítését is ismertem, az Blaniknak hívta.
Az a másik egyik kedvenc gépem, amire eleinte repültem. Az is egy nagyon jó repülőgép.
Hármas határányról emlékszem egy Muha lengyel gépre.
Volt Muha, az már inkább a 70-es évek eleje.
Hát
60-as
évek vége.
Igen.
68-an.
Igen, akkor jöttek be a Muhák. Aztán a 70-es években jöttek be a Fókák. Fóka 4, Fóka 5, Kobra, azok még faépítési repülőgépek voltak. Szóval nagyon érdekes, hogy miből építenek vitorlázó repülőgépek. Gyakorlatilag mindenből, és amikor jönnek a turisták, és hogy megpaskolom az egyik repülőgépet, és mondom, hogy ez homokból van, akkor nagyon után tudnak rám nézni. Visszakérdezek, hogy mi a homokot nagy hőmérsékleten megolvasztják, mi lesz belőle? Hát üveg. Na mondom, az üvegből húznak szálat. Ja, az üvegszál. Igen, üvegszál. Ma már szénszálból, kevlárból, tehát mindenféle mesterséges aramid, mindenféle anyagból tudnak repülőgépeket építeni. Hihetetlen stabilak, hihetetlen szilárd és könnyű anyagok ezek.
De viszont nehezíteni kell, nem?
Így van, nehezítik. Úgy történik, mondom, hogy többnyire vizet tesznek bele. Azért szerencsés ez, mert leszállásnál egy vitorlázó repülőgép nem mindig ott ér földet, ahol a pilóta szeretné. Ha az időjárás megáll, ugye elmúlnak ezek a bizonyos termikek, amiről az előbb beszéltem, hogy ahogy megy lefelé a nap, egyre kevesbé melegíti fel a földet, egyre gyengülnek ezek a termikek, Este 6 hétre gyakorlatilag ki is fújnak, még a legnagyobb nyár közepén is. Ilyenkor a pilóta, hogyha nem sikerült neki visszaérni a reptérre, akkor keres magának egy föntről megfelelőnek látszó terepet. Nem mindig sikerül kiválasztani jól, de hát ez sajnos benne van a pakliba, és oda száll le. Na most ilyenkor ugye a talaj nincs elegyengetve, jobb, hogyha a repülőgépnek a tömege kicsi. Ezért részesítik előnybe a vizet, hiszen azt ki lehet engedni a szájból leszállás előtt, és így kevésbé vesz igénybe a repülőgépet a leszállás.
Tehát a futóművet.
Futóművet is, de hát a szájból bekötéseket is minden. Tehát nagy tömegű repülőgépnél iszonyatos gyorsulásokat lehet mérni, akár 50G-s gyorsulásokat is. Szerencse, hogy nagyon rövid időre, amit a rugalmassága az anyagnak föl tud venni, tehát nem törik.
Tehát az 50G-t az űrhajósoknál szoktak 10G-t mondani.
Igen, igen, a vadászpilóták se igen bírnak ki többet, de az 50G-t is simán kibírja az ember, ha mondjuk 1-2 másodpercig tart. Tehát a rugalmasságánál egyszerűen tud annyit alakváltozni még egy ember is, hogy nem megy tönkre, idézőjelben.
Mikor fordulhat elő ilyen óriási terhelés?
Hát vitorlázó gépeknél ritkán szokott előfordulni. Van a vitorlázó repülőnek is egy műrepülő szakága. Kifejezetten erre a célra építenek. Nem igazán, ott nem a siklószám, ugye, amit az előbb említettem siklószámként, ott nem igazán ez a mérőszám. Hiszen egy ilyen vitorlázó műrepülőgépet egy vontatógép fölhúz 1000-1200 méter magasra, és onnan 4 percen belül a földre küzdi magát. Ugye a vitorlázó repülőgép figurát nem tud másképp bemutatni, csak lendületből. Ezért zuhan egy darabig az illető 300-350 km sebességet elér, abból csinál valami figurát, és akkor egy újabb sebességgyűjtési szakasz következik, hiszen orvóerő nincs más. Bocsánat, ezt elfelejtettem elalakítani. Úgyhogy ez a műrepülő szakágnál, itt olyan, ezek a repülőgép olyan plusz 10-8G terhelésre vannak méretezve. Tehát, és ez a maximálisan megengedhető terhelés rájuk. Tehát vitorlázó műrepülés esetében, ha 6-8G fölép, akkor is csak nagyon rövid ideig.
Ugye szó volt arról, hogy oktatás.
Igen.
Hogy néz ki az oktatás? Hány éves lehetnek a legfiatalabbak? Úgy nagyjából hogy néz ki, amíg valaki megismerkedik, megpaskolja a repülő oldalát, és amikor már repülhet is?
14 éves korban el lehet kezdeni a képzést. 15 éves kortól egyedül repülhet valaki vitorlázó repülőgéppel, és 16 éves korában szerezhet rá jogosítványt. Ez a pilóta szaknyelven a szakszolgálati engedély, röviden szakszónak szoktuk beszélni ezt.
Ez meglepő, 15 évesen egyedül vezethet.
Igen, 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 annál inkább egy autót, azt korengedménnyel is csak 16 éves kortól. Természetesen még ilyenkor nem távolodhat el a reptértől, csak a reptér körzetén belül.
Iskola
körön, vagy esetleg a reptérnek a légterében termikelni szabad. Ugye amíg növendék, addig nem mehet messze a repülőtértől. Vizsgákkal kezdődik. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy van egy elméleti felkészítő tanfolyam, ami köztünk legyen szóval szerintem nem sokat ér, mert egy olyan ember, aki még közelről repülőt nem látott és nem próbálta, nagyon sok értelmes dolgot meghallgathat a repülésről, de igazán akkor rögződik, amikor megtapasztalunk valamit, és akkor neki van már kérdése, hogy ez most miért volt. És ha akkor az ember eltalálja jól a választ, akkor azt megjegyzi a növendék. Azt, hogy iskolapadban ül hónapokat előtte, gyakorlatilag kidobott idő, de hát ezt kérik számon tőlünk, így csináljuk a képzést. Lehet kivételes esetben párhuzamosan csinálni a gyakorlatot az elmélettel, ez a célra vezető egyébként. Úgy néz ki, hogy iskola körön, amit az előbb itt a kollégóra említett, történik, ami természetesen nem kör alakú, hanem négy szög alakú, négy fordulóból áll, egy csörlő berendezés segítségével. Lehet vontatógéppel is csinálni, de az nagyon drága. Ott a vontatógépnek az üzemanyagát is, meg az üzemidejét is ki kell fizetni, ami percenként mostan 1000-1200 forint. Tehát ezt kevesebben szokták bevállalni, csörlésből szoktuk ezt csinálni, ami úgy néz ki, hogy van egy nagy teherautomotor, megfelelően felaplikálva egy alvázra, és van kettő darab dob, amit felváltva rá tudunk kapcsolni a motorra, és erre a dobra pedig ez egy kilométer hosszú, vagy a reptér hosszától függően lehet eltérő 800-tól 1600 méterig bármilyen hosszú kötél. Ezt a kötelet kihúzzuk, beakasztjuk a vitorlázó repülőgépnek a megfelelő szerkezetébe, és ugyanúgy, mint a sárkányeregetést ezzel a motorral fölhúzzuk a vitorlázó gépet, úgy átlagosan a 300 méter magasság környékére. Ennél lehet több is, az időjárás függvényében meg lehet kevesebb is. De úgy átlagban 300 méter környékén az általában összejön. Eleinte természetesen az oktató vezeti a repülőgépet, a kormányszervek megvannak kettőzve minden ilyen repülőgépnél, tehát az oktató a hátsó ülésből pontosan ugyanúgy tudja vezetni a repülőgépet, mint a növendék az elsőből. Hogy miért hátul az oktató? Tulajdonképpen nem az a lényeg, hogy elől vagy hátul ül az oktató, hanem az a lényeg, hogy melyik ülés van messzebb a repülőgép súlypontjától. És egy ilyen repülőgépnek a súlya összemérhető a pilóta súlyával. Ugye azt mondom, hogy majd megtermettebb fiatal sász is akár 80 kg lehet. Egy ilyen repülőgép, mondjuk a Gobi, az meg 220 kg, tehát nagyságrendben ott vannak. Amikor tervezzük a repülőgépet, akkor beletervezzük a pilótát. Tehát az része, szerves része a gépnek, anélkül nem repül. Tehát aki messzebbül a súlyponttól, annak a nyomatékával komolyabban kell számolni, mint akit esetleg el tudok helyezni a súlypontba. Ugye annak az egyensúlyára, a repülőgép egyensúlyára nincsen hatása. Nem fogja módosítani, onnan kiszáll az oktató, vagy visszaszáll.
Tehát a könnyebb ül elől.
Nem a könnyebb, hanem az, aki tanul. Mert az lesz a pilóta ülés. Ugye neki abba az ülésbe kell megtanulni a repülőgépet vezetni, ahonnan majd egyedül fogja vezetni. Az oktató meg ott ül, ahol kisebb problémát okoz a súlypont változással. Ezt azért bocsátottam ilyen, mert vannak olyan repülőgépek, ahol a fülke a szány mögött foglal inkább helyet, ott a hátsó ülés a pilóta ülés, és az első az oktató ülés. És azokat a gépeket, ha a pilóta egyedül repüli, akkor a hátsó ülésből repüli. Ugye, mert ott megvan a nyomaték. Hát az bele van kalkulva a repülőgép egyensúlyába. Tehát beül a növendék, elkezdik a iskola körözést, az oktató vezet, és folyamatosan egyre többet enged át. Nagyon-nagyon töményen kapják a srácok a képzést, hiszen 56-58 felszállásból elmennek egyedül. Tehát ez ilyen felszállás, ez durván 4 percet vesz igénybe. Úgy 3-tól 6 percig szól, de átlagosan 4-5 perc között van egy felszállás. Tehát ez az 50, mondjuk 60-szor, ha tartalék felszállásokat is beleszámolom, 60-szor 4 perc alatt meg lehet tanulni úgy vezetni a repülőgépet, hogy több-kevesebb, inkább több biztonsággal egyedül vezesse az illető.
De ez a 4 perc, amíg 300 méterre felmegy, hogy vissza
nem,
is
nem,
száll?
Nem, ez vissza is száll.
Igen?
Tehát az egész iskolakör felcsörlik 300 méterre, akkor egy 90 fokos forduló után ugye derékszögbe leszek a pályára. Azt a részt, amit a pályára derékszögbe repülök, az egy, hát úgy képzeljük el, mint egy téglalapot. A téglalapnak az egyik hosszabbik oldala maga a reptér, a rövidebb oldala úgy hívjuk, hogy rövid fal, praktikusan. Aztán megint fordulunk 90 fokot, akkor a reptérrel párhuzamosan visszafelé repülünk a starthely irányába. Ez olyan 300-400-500 méterre a reptértől távolságba. Ugye nyilván túlrepüljük a starthelyet, mert kell egy bizonyos hely nekünk ahhoz, hogy besiklódjunk és odaszálljunk le, ahova szeretnénk, tehát a reptér elejére. Túlmegyünk rajta, ott lesz a harmadik forduló, ugye a második forduló volt az, amikor párhuzamosra fordultunk a reptérrel. Aztán megint egy rövid fal következik, amikor visszarepülünk a reptér tengelyvonalába, és a negyedik fordulóval már gyakorlatilag a leszálló irányt fogjuk meg, és azon siklunk be megint csak a reptér felé. Tehát így néz ki egy iskolakör felépítése. Természetesen az ember közben folyamatosan veszt a magasságából. Tekintve, hogy motorom nincsen. A magasságvesztéssel pedig úgy kell gazdálkodni, hogy azért visszaéljen az ember a reptérre. Pláne mondjuk hármas határegyen, ahol a reptéren kívül nem lehet máshol leszállni, mert ott van magas feszültségű vezeték, vannak házak, utak, hegyek, erdők, tehát igazából
leszállni... Sikterület nincs.
Az nem igen. Igazából leszállni csak a reptéren tudjuk, tehát erre szoktuk mondani, hogy a motoros pilóta az benzinnel repül, a vitorlázó meg ésszel. Visszatérve erre, az 54 felszállás után kezdődik az első komoly feladat, az egyedülrepülés. Addig is van egy kiképzési tematika fejezetekre van bontva, ugye az egyedülrepülésig az első fejezetét csináljuk a képzési tematikának. 1/1-es felszállás az első felszállás, ahol tulajdonképpen a növendék még nem vezeti a repülőgépet, az a dolga, hogy bámészkodjon. És az oktató végigrepül az iskolakört, és közben magyarázza, hogy ezt látod itt, azt látod ott. Ide szoktuk tenni általában az első fordulót, oda a másodikat. Persze ezt nem lehet fixen kijelölni, hiszen nagyon nagy mértékben függ a szélerősségtől, széliránytól, csörlési magasságtól, tehát erre mondjuk, hogy észre repülünk. Tehát ezt meg kell tudni satszolni. Eleinte az embernek zakatol az agya. Szóval borzalmas, hogy mennyit merül ez a repülőgép, hova jutok, mit jutok. Sokat segít az, hogy ilyenkor ilyen ökölszabályokat szoktunk felállni. Például a Móvi. Annak ugye papíron 23 a siklószáma. Azt jelenti, hogy 1 km magasra, ha fölhúzzák, akkor 23 km tud elsiklani teljesen nyugodt levegőbe. A képzést tulajdonképpen igazság szerint nyugodt a levegőbe szoktuk csinálni. És akkor azt mondom, hogy figyelj, ne 23-as siklószámmal számolja, hanem 20-assal. Könnyebb számolni, és inkább a rossz felé megyek el, hogy inkább egy kicsit gyengébb a gépem teljesítménye, mert legfeljebb picit magas leszek a bejövetelnél, abból még nem volt baj. Ha nem értem be a reptérre, abból már volt. És a Gobi ráadásul azt mondják, hogy 75 km/h repül a legjobban. Én akkor azt szoktam mondani, hogy ne 75-tel számoljunk, ha számoljunk 72-vel, az egyszerűség kedvéért, mert az pontosan 20 m/s. Tehát, amíg ja, és a 20-as siklószám meg a 20 m/s úgy adja ki, hogy 1/20, tehát egy másodperc alatt egy métert merülök a repülővel. És ez teljesen igaz a Gobira, ugye 0809 a papíron történő merülő sebessége, tehát az az egy méterre számolva nagyon jól közelítem a magasságot. És akkor nézzük, a negyedik fordulóba kell 100 méter mindenképpen magasságba, hogy be tudjak siklani. Ugye a repterem hossza adott, az durván 1 km, ugye a 3-as határhegyi reptér, az a Szegélyeltől Szegélyelig 1120 méter hosszú. Tehát a hosszú falomnak a reptérre eső része az 1 km. Fölcsődöltek 300 méter magasra. A negyedik fordulóban a végén kell lennem 100 méteren, tehát van 200 méterem arra, hogy egy iskolakört fölépítsek. Ugye a 200 métert az 200 másodperc alatt teszem meg. Ugye, mert másodpercenként 1 métert merülök. A 200 másodperc alatt 200-szor 20 métert megyek előre, mert 20 m/s a sebességben. Azaz 4 kilométert. Egy picit túlrepülök a csörlés után a reptéren, ugye 1 kilométer a reptérnek a hossza, de még egy olyan jó 6-800 méterrel mögé megyek, hogy legyen besiklási helyen. Tehát az durván 3 kilométer a repülőtérnek az a hossza, mondjuk 2 kilométer, mert előre utazok, tehát van 2 kilométerem a hosszú falon. És akkor még maradt 1 kilométer, vagy 2 kilométerem, ugye a 4 kilométeres siklásból, ami a 1 másodperces merülésből jött ki, ugye ez a bizonyos 4000 méter. Tehát a két rövid falat úgy építem föl, hogy 1 kilométer az egyik rövid fal, 1 kilométer a másik hosszú fal. És akkor megrepültem a negyedik fordulóig a 4 kilométeremet, és 100 méter magasságban vagyok. Természetesen a rövid falat egy picit kisebbre szoktuk venni, nem veszük 1 kilométernek, a biztonság kedvéért legfeljebb magasabban érünk oda, de ez nem okoz problémát. Tehát eleinte így számol az ember. Aztán a későbbiekben egyszerűen megtanulja látni a magasságát, hogy hát látom, hogy innen beérek. Amikor egy új típussal repül az illető, akkor ez elég meglepő tud lenni. Ugye ahogy fejlődik, úgy egyre nagyobb tudású gépeket kap. Ebből kifolyólag egyre laposabb szögbe siklik, tehát eleinte ezek a pilóták túllőnek a célon és nagy magasságba érnek, és akkor a reptér közepén szállnak le, de azt szoktuk mondani, hogy a reptér az végig a miénk, úgyhogy bármilyen hosszúra mehetsz. Szóval visszatérve az oktatáshoz, 1/1, 1/2, és így folyamatosan, nyilván nem egy darab felszállás van az 1/4-ből. Az 1/4 az olyan felszállás, hogy ott már oktató segítségével, de a növendék próbálja megvezetni a teljes iskolakört, tehát a csörlés fázisát, nyilván a felszállást is, a leoldást, a fordulók, egyenes, maga az iskolakör felépítésének is a módját gyakoroljuk, és a leszállást is. Nyilván eleinte ez nem fog menni, az oktató aktív segítsége szükséges, de ebből 14 darab felszállás van. Tehát az 1/4-es feladatból 14-et kell neki megrepülni, hogy az 1/5-re tovább léphessen. Aztán lesz benne ilyen, hogy a dugóhúzó, hogy tudom bevinni dugóhúzóba a repülőgépet, hogy tudom kivenni dugóhúzóba a repülőgépet. Nagyon fontos, mert sajnos a dugóhúzó az egy olyan figura, amit hibás a repülőgépvezetésből kifolyólag a repülőgép magától is be tud mutatni. Hogyha nem ismeri fel a pilóta és nincsen benne a reflexeibe az, hogy egy mozdulattal hogy kell megszüntetni, akkor bizony tarthat a földig ez a dugóhúzó. Hát többire nem szokott, ezért megtanítjuk, ez az 1/9-es feladat. Ez már egészen közel van a végéhez, ugye az 1/12-es feladat az, ahol az egyedülrepülés van, és ha 5 darab ilyen egyedülrepülést teljesített az illető, akkor úgy mondjuk, hogy B-vizsgás pilóta lett. Az elején említettem, hogy vannak ezek a vizsgafokozatok, akkor most egy picit térjünk ki, ha nincs ellenükre a dolog. Régen ABCDEF vizsga volt, ma már A-vizsga nincsen gyakorlatilag. Ezt úgy jelölték, hogy sirályokkal egy kis kék színű kerek jelvényt képzeljünk el, olyan 1 centi átmérőjű, vagy 2 centi átmérőjű. Az A-vizsgás pilóta viselhetett benne egy darab sirályt. A B-vizsgás 2-t, a C-vizsgás 3-at, aztán ebbe a pici átmérőjű jelvénybe 3-nál több sirály már nem igen fért el, úgyhogy akkor elkezdték körbe koszorúzni. Ha a 3 sirály megvolt és teljesítette a következő fokozatot, akkor egy ezüst koszorúval vették körbe ezt a jelvényt, úgy is hívják, hogy ezüst koszorús vizsga jelvény. Aztán, ha még többet teljesített, akkor arany koszorút kapott, és az arany koszorúba már nem tudták tovább fokozni megint csak a koszorúkat, ezért aztán kezdtek el gyémántokat belerakni, és akkor lettek a gyémánt koszorús pilóták. És akkor nézzük sorra, hogy mik ezek a vizsga. Az A-vizsga az abban az időben volt divat, amikor még nem ilyen csörlő rendszerű kiképzés ment, és nem két kormányos repülőgépekkel tanultak a gyerekek repülőgépet vezetni, hanem egy kormányos gépekkel, amit az előbb itt említettünk, például a tücsök meg a vöcsök. És ott a repülőgépet nem csörlésből vagy vontatásból indították, hanem gumikötéllel, mint egy csúszdival kilőtték. Gyakorlatilag úgy nézett ki a dolog, hogy egy olyan hüvelykúj vastagságú gumikötél be volt akasztva a repülőgép orrába egy karikával, és jobbra-balra egy V alakban 3-3 gyerek kihúzta ezt a kötelet. És amikor már majdnem hanyatlán estek, olyan erővel húzták a kötelet, akkor a hátul az indítóoktató, az valóban indítóoktató volt, ugye meg volt kötve a repülőgép, hogy amíg húzzák, meg nem mozduljon. Ezt a megkötést felszabadította, volt egy úgy hívják, hogy startgép, meghúzott egy kart rajta, és elengedte hirtelen a repülőgépet. És ez a gumikötél szabályosan kicsúzizta a gépet. Természetesen először csak síkvidéken csúzizták ezeket a gépeket, úgyhogy csúszott 15-20 métert a repülőgép a földön. Közben a növendék megtanulta a kormánnyal vízszintesen tartani a repülőgép szárnyát. Nagyon fontos, hogy vízszintes legyen a szárnya a repülőgépnek repülés közben. Amikor ez már úgy, ahogy ment, akkor következtek a kisugrások, akkor egy picit jobban megcsúszisztázták a repülőgépet, és hogy földön, ahogy sebességet kapott, elemelkedett a földtől, egy olyan 5-6 méter csiklott nem magasabban, mint 1-2 méter, és aztán vissza kellett neki ereszkedni a földre. Hát gyakorlatilag ilyenkor az oktatónak az volt a legbölcsebb tanácsa, hogy így megfogta, nem tudom mennyire tudják ezeket a repülőket, botkormánnyal vezetik. A botkormány az egy egyesített kormányszerv. Gyakorlatilag ha keresztben mozgatom, azzal tudom dönteni a repülőgépet, ha előre hátra mozgatom, akkor pedig a magassági kormányzást valósítom meg vele. Eleinte jobb ezt külön-külön kezelni, tehát jobb, hogyha a csűrést, a döntést, azt a repülőgép csűrésének hívják, csűrőkormánynak is hívják ezt a kormány, a döntést és a magassági kormányzást külön időben végzem. Mert amíg az embernek nem nagy a gyakorlata, addig könnyen megkavarodhat benne. Tehát vagy döntöm a gépet, vagy magassági kormányzást csinálok, úgyhogy beállította a növendék kezét az oktató, hogy na, itt tartsd a kormányt, megcsúszítják, és mondta neki, hogy ha megnyomod, meghalsz, ha meghúzod, meghalsz, mehetsz. Ez volt a utasítás, ezt már szépen lassan kitanulták a dolgot, és az állvizsga egy 30 másodperces egyenes siklás, esetleg ha egy kis domb volt és egy dombról lefelé mindenképpen kellett, mert 30 másodpercet nem lehetett a föld viszintes talajról elcsúszízva megrepülni. De ott egy kicsit nagyobb domb volt, akkor egy pici elhajlást, ilyen jobbra-balra eselést lehetett bele csinálni. 30 másodpercig kellett siklani egyenesen, nagyobb forduló nélkül és földet érni. Ha ezt teljesítette az illető, akkor A-vizsgás pilóta volt, és jogosult volt ez a bizonyos egysirályos jelvénynek a hordására.
Jó, akkor én most azt hagyj javaslanám, hogy hagyj kérdezzünk, jó?
Persze.
Mert akkor hát nem maradjon bennünk kérdés, akkor igen, kérdezzetek.
Van most is elég sok jelentkező erre a...
Hát a mostani csoportom, akinek éppen a múlt pénteken fejeztem be az elméleti képzését, 26 főre.
Az elég szép.
Megszállottságra vonatkozólag, meg hát volt egy osztálytársam, 60-valahányban, 65-be, az képes volt egész nap a 3-as határhegyi repülőtéren a hétvégén, szombat és vasárnap tevékenykedni, csörlő körül gépet tolni, akasztani, stb. Egyetlen felszállásért, mert akkor bizony elég sokan voltak a növendékek, úgyhogy ennyit a megszállottságról.
Tulajdonképpen most is vannak megszállottak, azért kevésbé. Tehát abban az időben, amikor én kezdtem, én 71-ben kezdtem el. Mi is. Gyakorlatilag a szüleim nem láttak. Mert nyári szünet kitört, akkor én kiköltöztem a reptérre, és kim voltam addig, ameddig nem volt nagyon muszáj bejönni, vagy el nem fogyott a kaján, vagy a tiszta ruhán. Gyakorlatilag ott éltünk a reptéren, de nem is volt más. Abban az időben havonta jött be egy új mozifilm, azt esetleg megnéztük a társasággal együtt. Diszkó nem volt, olyan szórakozási lehetőség, ami ma millióban nem volt. Tehát nekünk ilyen szempontból talán könnyebb volt a helyzetünk, bár én azt hiszem, hogy én ebbe a világba is ezt csinálnám, hiszen most is ezt csinálom. Egy picit magasabb szinten én a hétvégét kintöltem a reptéren, és oktatom a ifjú népet. Néha tényleg olyan vagyok, mint az a bizonyos mosott, mert van úgy, hogy 50 felszállást megcsinálok oktatásból, ami sokkal, de sokkal fárasztóbb, mint hogyha utast vinnék. Mert egy utasra nem kell odafigyelni, hiszen én vezetem a repülőgépet. Egy növendékre nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy túl korán belenyúljak, mert akkor soha nem tanulja meg a repülőgép vezetést, de késő se legyen a belenyúlás, mert akkor megtörjük a repülőgépet. Tehát sokkal kihelyezettebb a dolog.
Kicsit más, de a Pilisi parkerdővel rendeződött a repülőtérnek a dolga?
A Pilisi parkerdővel igazából nem rendeződött még. Tulajdonképpen nem velünk állunk mi jogviszonyban, hanem az állami vagyonkezelővel. Lejárt a reptérünknek a bérleti szerződése. Bár volt egy olyan szándéknyilatkozat, hogy 50 évig mi kezeljük, ez 15 évvel ezelőtt született, de arra nem figyelt oda senki, hogy a szerződésben 15 év állt. Tehát most lejárt a szerződésünk, igyekszünk megújítani, elméletileg nem, hogy mondjam, teljesen zárt kapukat döngetünk, de még mindig nem biztos, hogy sátozunk.
A
dohóhúzóra visszatérek kérdezni, hogy ez azt nyilván nem egy 300 méteres magasságból kezdik.
Nem, nem, ott vagy ha van ez a bizonyos termék, akkor az oktató felemelkedik termékből, vagy vontatógéppel magasabbra felhúzok a gépet. Az általában olyan 6-700 méterről szoktuk elkezdeni annak a gyakorlását, és abban olyan három darab dugózó gyakorlás fér bele, amíg lejövünk olyan magasságba, ahol már nem szabad, 400 méter alatt már nem szabad dugóhúzót gyakoroltatni.
Ez is még alacsonyabban van, mint én gondoltam volna, hogy neki vágni egy ilyen veszélyes.
Vitorlázó repülőgéppel nem olyan vészes dolog ez.
De az nem egy függőlegesen végrehajtott dugóhúzó, nem csak egy
A dugóhúzó sosem függőlegesen végrehajtott. Szóval a dugóhúzót azt én úgy szoktam tanítani növendékeimnek, hogy az nem más, mint az egyik szárny folyamatos átesése. Tehát az úgy alakul ki, hogy lelassul annyira a repülőgép, amikor a szárnyon áramló levegő már nem tudja fönntartani a gépet. Na most, ha aszimmetrikus, éppen a határon van, ezt hívják átesési sebességnek. Ha aszimmetrikus áramlás éri a repülőgépet, már pedig az esetek többségében nem pontosan középen megyünk bele, pontosan egy termékbe. Ha az egyik szárnyon, ha belemegyek egy termékbe, ugye ott látszólag megnő az állásszöge a szárnyomnak, hiszen alulról fújja meg ez az emelkedő termék. Az a szárny át fog esni. A másik, amelyik nem ment, mert meg nem. Most azt is tudni kell, hogy az átesett szárnyak rettenetesen megnő a légellenállása, ugyanakkor meg megszűnik rajta a felhajtóerő. Ezért, mintha egy gonosz törpe abba a szárnyba belekapaszkodna, húzza hátrafelé, a másik szárny ettől, ami kívül van, az gyorsan előre fog sietni, és fölgyorsult, tehát az nem fog átesni. Viszont az átesett szárny körül forog az egész repülőgép, és tényleg egy olyan vonalon, mint a dugóhúzónak a csiga vonala, olyan vonalon merül lefelé, típustól, súlytól, nagyon sok mindentől függ, hogy mennyire meredeken dugózik egy repülőgép, van, ami egész laposan, az egy nagyon kellemetlen, azt úgy is hívják, hogy lapos dugóhúzó, és meredek dugóhúzó, az egy bár ijesztőbbnek tűnik, sokkal kellemesebb végrehajtani is, meg kivenni belőle a repülőgépet. Tehát az a szárny, amelyik átesett, nem tud kijönni az átesésből, mert ott kapaszkodik bele a gonosz kis törpe, a másik szárny meg nem tud lelassulni, mert repked körülötte. Ugye ezt úgy tudom megszüntetni, hogyha én valamiféleképpen fékezem a forgómozgást, tehát azt úgy tudom fékezni, hogy az oldalkormány, amiről az előbb nem beszéltem, ami lábbal történik az oldalkormányzás, ugye amilyen irányba az előttem lévő pedálokat lépem, olyan irányba fog elfordulni a gép orra. Tehát ha mondjuk jobbra dugózok, akkor balra meglépem az oldalkormányt, ez részben fékezi ezt a forgómozgást, részben ilyenkor meg előre engedem a magassági kormányt, hogy egy meredekebb pályára kényszerítsem a repülőgépet, magyarán zuhanó repülésbe viszem, mert így föl fog gyorsulni az a szárny is, ameddig nem tudott repülni, mert lassú volt. És abban a pillanatban, hogy szárnyra kap az a szárny is, tehát elkezd repülni, abban a pillanatban megáll a forgómozgás, hiszen nincsen aszimmetrikus felhajtóerő. És ha megállt a forgómozgás, abban a pillanatban már tudom fölvenni a zuhanásból a repülőgépet. Tehát a dugóhúzó az nem én döntem el a meredekségét, hanem a repülőgép kialakítása.
Nem kavarodik össze az ember agya a nagy forgásban?
Egy idő után nem. Tehát meg lehet szokni viszonylag hamar.
Jó, láttam, hogy a felvételeket a Bessenyi Péterről, hogy amikor az arcát mutatják.
Igen, akkor nyúlik, igen.
Nyúl, és hogy? És olyan stabilan megcsinálja, tehát én el tudom képzelni, hogy csinálja. Tehát, hogy repül, és akkor 90 igen. Fokot úgy fordít a repülőgépen, hogy nem tudom, mibe kapaszkodik, hogy mitől tudja, hogy ezt
kérdezik. Nem kapaszkodik, amikor mi repülni megyünk, akkor kegyetlenek vagyunk egymáshoz, mármint az, aki a repülőgéppel úgy meghúzzuk a bekötőhevedert, hogy vizet facsanak az illetőből. Mert különben kapaszkodni nem tud. Ugye egyik kez az embernek a gázkaron van, a másik a motkormányon, több keze meg nincs, amivel kapaszkodna, tehát ott nagyon-nagyon kőkeményen be van kötve az ember. De és jó. Tényleg megtapossuk szabályosan egymást.
Hogy egy 90 fokot hogy tud fordulni? Szemre legalábbis?
Igen, ezeket a repülőgépeket, és itt elég nehéz a feladatom, horizont után vezetjük, tehát látás után. Ha nem látok, mert mondjuk felhő van, vagy olyan körülmények, hogy nem látok ki a gépből, akkor pedig a műhorizont után. Tehát mindenképpen a repülőgépből kinézve tudom a 90 fokot megítélni. Ahogy az éget a földdel összeépül látom. Az a vonal, az az Atya Úristen nekünk. Tehát ahhoz képest tartjuk a sebességet, az irányokat, mindent.
Annyi figurát bemutat egymás után, hogy megjegyezni nem lehetne, hogy azt még egy tudatosan végigcsinál.
Ezek a pilóták lejátszák, tehát amikor megkapja a programpontokat, hogy milyen programot kell neki végrepülni, akkor elég nevetséges látvány, hogy ott áll a pilóta széttárt kézzel, és ugraburgál, meg forog, meg fölfele néz, meg lefele néz, lejátsza magának a figurákat egymás után, hogy milyen figurákat kell neki megrepülnie a földön állva a repülőgép mellett. Hát ez elég nevetséges látvány először, de nagyon hasznos.
Olyan, mint megtanulni egy zongorod a versenyt, hogy valami.
Olyasmi, igen. És ha, mint említette az előbb, hogy látja, hogy forog nagyon gyorsan a fejem. Az pontosan azért forog, mert ugye amikor egy függőleges emelkedésbe viszem a repülőgépet, akkor előre nem látom a horizontot, hiszen csak az egyet látom, amikor fölfele megyek. Akkor oldalra kell kinézni, mert ott van a horizont. Tehát azért jár ilyen gyorsan jobbra-balra a feje ilyenkor a repülő pilótáknak, hogy mindig lássa a horizontot.
Mindig meglássa, hogy hol a kapaszkodó.
Igen.
Ott kérdezzetek.
Erről a súlyos balesetről van már valamilyen megállapítás?
Melyik a Nádasnói?
Igen, a Nádas.
Nincs igazán. Én vagyok a magyarországi vizsgálója, tehát ha valami információ fut be, az hozzám fut be. Még nem alap dolgokat tudunk.
Most ez pontosan mi volt?
Katárba, Doha mellett van egy repülőtér. Egy magyar műrepülőpilóta, Nádas Tamás, aki 2 évvel ezelőtt Nyíregyházán világbajnok lett műrepülésből, bemutatott egy, hát nem kockázatmentes, nagyon finoman szólva, produkciót, és ennek a végén beleállt a földbe. Az úgy nézett ki, hogy hátra tette a repülőgépet, és nagyon alacsonyan végrepült a pálya fölött. És a végén belecsapódott először a betonba, arról lecsúszott, és ott a homokba állt meg a repülőgép. Na most láttunk már videófelvételt, amit a helyi színen készítettek turisták, vagy nézők. Gyanú is fölmerült arra, ami nem, abszolút nem kizárt a képből nézve, hogy madárral ütközött, és ez megzavarta. De annyit tudni kell, hogy háton repülni a földhöz képest kis magasságban nagyon-nagyon veszélyes. Egy repülőgépnek az emelkedése úgy kezdődik, hogy a repülőgép farka lejjebb megy. Másképp nem tud emelkedni, csak akkor, ha először a farkát lejjebb viszem a gépnek. Na most, ha talpon van egy repülőgép, nincs is probléma, mert úgy vannak elrendezve a repülőgépek, hogy meg tudom billenteni a főfutó körül, sőt, ezek a műrepülőgépek eleve úgy állnak a földön, hogy a farkán támaszkodik egy kis kerékkel. Tehát úgy áll a földön, hogy abból tud emelkedni. Viszont ha hátára fordítom a repülőgépet, akkor ugye a függőleges vezérség, a repülőgép farka, ami normál helyzetben fölfelé áll, az lefelé fog állni. Na most, ha úgy akarok elindulni fölfelé, és közel vagyok a földhöz, akkor a farka beleütődik a földbe. És abban a pillanatban lecsapódik az
emelés. Aztán ennek a felhajtó oldalára is, akkor megfordulna. Mert ugye a kardból lesz a nagyobb felület, a kisebb, és az inkább lefelé szólítja.
Nem. A műrepülőgépeknél szimmetrikus szárnyszelvény van. Pontosan ezért, hogy annak a szárnyak teljesen mindegy, hogy talpon repül vagy hátul. Tehát ilyen probléma nincs. Viszont olyan probléma van, hogy pontosan ezért csak a repülőgép állásszögével tudom módosítani a felhajtóerőt. Amíg egy aszimmetrikus szárny, egy nyolcbár utasszállítógép vagy nem műrepülésre tervezett repülőgépnél már nulla állásszögön is van felhajtóerőm, ilyen repülőgépnél nincs. Hogy csak azt, hogyha változtatom a szárnynak az állását a levegőhöz képest, ezt úgy tudom legegyszerűbben elmondani, hogy az ember kidugja a vonatablakon a kezét, és mozgatja a tenyerét előre-hátra, vagy fölleforgatja, és akkor gyönyörűen érzi az légerőknek a változását. Tehát gyakorlatilag egy ilyen műrepülőgépnél úgy indul el fölfelé, hogy lemegy a farka. Hát itt beleütődött a földbe a farka.
Mondták, hogy ez egy teljesen szinte vadonatúj gép volt.
Nem, ez egy téves információ volt, én is olvastam róla. Ez egy, nem az az extra 330-as, amit ez a cikk írt és hivatkoztak.
Én a tévében láttam akkor, igen, amikor történt, hogy nyilatkozta valaki ezt.
Igen, akkor egy extra 330-as gépet, és valóban most kapott meg a nádast, ami egy ilyen repülőgépet, de ezt a bemutatót egy Edge 540-essel repülte, ami egy jó által jól ismert típus volt.
És mondták, hogy ezt a mutatványt is már nagyon sokszor megcsinálta, tehát nyilván ugye ő készült el, és ő ezt többször megrepülte.
Igen, többször megcsinálta, viszont megcifrázta egy olyan dologgal, amit én, mint nagyképűen hallgatok, repülésbiztonsági szakember, hát valamennyire szakember vagyok, mert a szakembernek csak az mondhatja magát a repülésbe, aki már nyugdíjba ment és nem repül többet. Mindig érheti az ember váratlan meglepetést, de hát igyekszünk. Szóval ilyen alacsonyan háton repülni irdatlan figyelemösszpontosítás kell. Na most ő még megcifrázta azzal, hogy ő versenyzett egy versenyautóval. Tehát neki figyelni kellett az autót is. És itt a figyelem megosztás az már a repülés biztonság rovására megy. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a repülésbe úgy automatizálódjanak, ugyanúgy, ahogy autóvezetésben is a mozdulatok, hogy az ne vonjon el figyelmet a pilótától, hiszen akkor nem tud másra figyelni. És az emberi ad rendkívül érdekes teremtmény, mert nem érzi, hogy túl van terhelve. Azt hiszi az ember, hogy ezt még meg tudja csinálni, meg még ez is belefér, és egyszer csak ilyen katasztrófaszerűen véglegelne az agy, hogy itt van a filmszakadás. Ez az egyik. A másik meg az, hogy nem sokkal előtte érkezett meg. Pontosan nem tudom, hogy egy vagy két nappal előtte érkezett meg Katárba, ahol ott azért napközben akár 50 fok is tud lenni. Ebből a klímából. Tehát aklimatizálódni is kell az embernek. Az sem mindegy, hogy milyen hőmérsékleten dolgozik az agy.
Visszatérve, milyen magasan volt már, ugye ez fontos?
Hát változó magasság volt, annyit elemeztem a videófelvételeket. Olyan, hát egy méter alatt is volt, amikor nagyon alacsonyan volt a repülőgép farka a földtől, és két méter fölött is volt, tehát pumpált. Ez már gyanús. Tehát egy ilyen gyakorlatú műrepülő pilótának nem szabad pumpálni a repülőgépben. De nem szabad változni a magasságának, minthogyha egy sinen húznák a reptér fölött, úgy kéne neki menni. Változott a magassága. Ugye ez is két dologból lehet, részben a nem megfelelő akklimatizálódásból. Lassult reflexek, lassult felfogás, vagy esetleg abból, hogy figyelte az autót. Ugye meg kellett osztani a figyelmét. És itt ilyen 280-300 km/h sebességnél 10 másodpercek vannak arra, hogy korrigálja az ember.
A levegő hőmérséklet esetleg szintén közbejátszott.
Igen, mondjuk ez napnyugtakor volt, ott helyi időszámítás szerint 17 óra 20-valahány perckor történt az esemény. Pontosan azért, mert akkor már egy kicsit hűl a levegő, de akkor is meleg van. Tehát a híg, úgy szokták mondani a pilóták, hogy híg a levegő,
igen,
és ebből kifolyólag sokkal kevésbé a motornak is csökken a teljesítménye, ugye, mert a meleg levegőből kevesebbet tud beszívni, ezért már a hatásfoka is csökken a motornak, valamint a szárnyaknak is. Ugye abban a higabb levegőbe kell dolgozni, ezért lassabban fog reagálni.
Na, hiába pörög a csavar.
Így van.
Ugyanazzal a sebességgel, a fordulatszámmal nincs mibe kapaszkodni, mert ritka levegőbe harap.
Így van. Nagyon fontos a fogalmat.
És hogyha áttérünk erre a Malajziába felszállt repülőről, és ugye eltűnt, nem tudom mennyi idő után.
Igen, két órával a felszállás
kettő
után. Igen. Nagyon-nagyon érdekes a dolog, mert ugye azon a környéken azért állandó radar lefedettség van. Tehát ott nincsenek olyan nagy távolságok, hogy valamelyik radar belássa. És mondták is, hogy ott adtak radar végső pozíciót, akkor egy ilyen durván 180 fokos elfordulást láttak arra, hogy elfordult a gép az iránytól, és meredek süllyedésbe kezdett. Na most azt az utolsó ismert pozíciót ott körbehajózták, körbe földerítették, hát igazából nem találtak semmit, pedig ott nem is olyan nagyon mély a tenger, ott olyan 40 méter környékén van. Aztán a félszigetnek a külső keleti oldalán találtak vagy véltek felfedezni megint csak roncstörmeléket, több négyzetkilométeres szétszórva, ami aztán megint csak nem annak bizonyult. Aztán találtak egy ilyen sárgás dolgot, amit először mentő tutajnak néztek, de aztán kiderült, hogy ilyen szemét palackokból összehordott mesterséges sziget, vagy hogy mondjam, szóval szemétsziget. Most ott tartanak, hogy keresik az őserdőbe, a szárazföldön. Tehát egymásnak ellentmondó hírek vannak. Olyan hírt is, ami szintén nem megerősített hír, hallottunk már, hogy a repülőgépen lévő utasok mobiltelefonja kapcsolható, ami egy katasztrófát követően valószínűleg nem így lenne, de ez megint nem megerősített hír, tehát ilyenkor nem találgatunk. Szóval egyetlen egy dolgot tehetünk, várunk, türelemmel fogat összeszorítva, hogy megfelelő mennyiségű adatunk legyen, mert csak abból lehet dolgozni.
Ahol eltűnt a repülő, onnan milyen messze van egy olyan hely, ahol le tudna szállni?
Hát ott a környéken viszonylag kis távolságban, néhány órai repülésen belül több repülőtér is van. Egy ilyen repülőgép leszállni csak repülőtéren tud földet érni, máshol tud, de leszállni csak repülőtéren tud. Tehát ennek minimum egy 2 kilométer hosszú betonpálya kell, hogy az biztonságosan földet tudjon érni.
Mondjuk, hogyha megellopták volna, akkor nyilván olyan helyen kellett volna leszállni, ami nem hivatalos.
Ez a világ egyik legnagyobb utasszállító repülőgépe. Szóval ezt nem lehet zsebre tenni. Egy Cessnát elhiszem, hogy valahol ellopják és eldobják.
Tehát ezt nem lehet átfesteni, vagy hát is lehet.
Ma már a műholdról látszanak ezek a repülőgépek.
Meg a radarokat nem lehet kikerülni, vagy
ki tudja kerülni. Mondjuk ezek a repülőgépeknek az azonosítása úgy történik, hogy van a fedélzeten egy válaszjeladó, amit a pilóták transpondernek hívnak. Az lesugároz egy kódot. Ma már a pilótának a cipője méretét is lesugározza, hihetetlen sok mennyiségű adatot sugároz le. Nem tudom, aki szokta esetleg nézni, önök közül a Flight Radar 24.com nevezetű ilyen websájtot. Az tulajdonképpen nem igazi radar, amit ott látunk, hanem a repülőgép által lesugározott jeleket, a pontos koordinátáit sugározza, a magasságát, sebességét, az üzemanyagot, az mindent, de ha ezt a transpondert kikapcsolják, akkor csak egy pöttyöt lát az ember.
Ezt ki tudják kapcsolni?
Ezt ki lehet kapcsolni, akkor csak a radaron egy pöttyöt lehet látni. Lehet látni, hogy ott van egy repülőgép, de azonosítani nem lehet. Ugye innentől kezdve UFO, aha, ahogy a szakemberek mondják, az tulajdonképpen unidentified flying object, tehát azért UFO. Nem azonosított.
Be nem lehet azonosítani, tehát azonosítatlan
tárgy. Így van, tehát el lehet vele repülni bárhova, de azért ma már leszállni nem tud. Tehát leszálláshoz kell egy repülőtér. Egy repülőtér, meg vannak elhagyott légibázisok kétségtelenül. De a mai műholdas világban simán lehet. Tehát én láttam olyan műholdas képet, hogy a gyufas katuján el lehetett a címkét olvasni. Műholdról olyan felbontású képeket tudnak csinálni. Tehát egy ekkora repülőgépet nem lehet eldugni. És ez egy rettenetes biztonságos repülőgép, ebből több mint 1000 repül, és eddig 3-at ért baleset. És abból is pilóta hiba volt, ami nemrég volt viszonylag ez a, amikor San Franciscóban a pálya előtt ért földet, ugye a pilótának a gyakorlatlanságából kifolyólag. Tehát ilyen jellegű, igazán műszaki okra visszavezethető hiba, volt ugyan, de az is olyan, hogy elfagyott az üzemanyagrendszer. Tehát víz volt benne, és le tudott fagyni.
Manapságban nincs, hogy olyan alacsony a repülő, hogy a radar nem látja, gondolom.
Egy ekkora géppel nem lehet. Ekkora géppel nem lehet.
Ez 300 méter a radarnak az alsó határa?
Változik, nagyon erősen változik. Ugye Magyarországon is ment a ISTI, biztos emlékeznek rá, hogy a Mecsekre építsünk radarállomást, hogy ide vagy oda. Ez azért van, mert a Villányi hegység és a Mecsek mögé Magyarországon a radarok nem látnak be. Sőt, nem látják a természetesen a kis magasságban repülő. Tehát 300-600 méter között nem lát a radar, ha olyan magasan repülő volt egy motoros géppel. Ugyanez vonatkozik a Cserhátra is, ott Balassagyarmat és környékére. Ott meg a részben a Cserhát hegység és a kicsit keletebbre pedig a Mátra mögött, ha repül az ember, ott nem látják, de ott a szlovák radar látja, és azok meg átadják a jelet. Tehát Igen.
Egy ilyen kis repülőről jutott eszembe, hát szerintem ez a tavalyi évszázad legnagyobb dobása volt, amikor egy ilyen Cessnával egy német fiatalember elment egészen a Vörös térig, és ott leszállt.
Igen.
Biztos több oldala is van. Önnek mi volt akkor a véleménye?
Szóval az volt a véleménye, hogy megrendezés nélkül ezt nem tudta volna megcsinálni. Abban az időben a manév repülőgépek sem kaptak pontos térképet. Tehát ami menetrend szerinti járat volt, és egy picit keletebbre ment, de már Moszkvába is, nagyon sok esetben beült egy orosz, vagy szovjet, ugye abban az időben szovjet navigátor volt, aki dugva nézte a térképet, és mondta a pilótáknak az irányszöget. Mert a pilótáknak nem állt a rendelkezésére megfelelő térkép. Márpedig ez a bizonyos Matthias Ruszt, úgy hívták ezt az illetőt, viszonylag kis gyakorlattal egy póttartályt beépített, több mint 2000 kilométert repült. Na most van egy ilyen szabály, az 1:60-as szabály, ami azt jelenti, hogyha egy fokot térek el az irányszögtől, ami nagyon-nagyon kicsi, tehát egy fokot még egy utasszállító repülőgépnek is tartani a nagyon komoly műszerével egy komoly teljesítmény. Ha egy fokot térek el az irányszögtől, akkor 60 mérfölddel, egy mérfölddel megyek mellé. Na most akkor a 2000 méter, vagy 2000 mérföldnél, vagy kilométernél irdatlan pontossággal kellett volna navigálni, ez a repülőgép erre a navigációra alkalmatlan. Abba az időben a szovjet navigációs rendszer részben eléggé fejletlen volt, részben pedig abban a magasságban, ahol ő repült, nem volt vehető nagyon sok esetben, tehát nem volt navigációs segítsége. Tehát ez...
Akkor hogy talált oda?
Bevezették.
És egy sima GPS segítségével?
Hát, akkor még nem volt GPS.
De kik vezették?
Az oroszok. Ez egy rettenetes jó, hogy mondjam, kázus belli volt a Gorbacsovnak, hogy leváltsa a vezérkarát.
Tehát ez szándékos lett volna?
Biztos, hogy szándékos volt. Vörös térre, hát én a mai gyakorlatommal GPS-szel nem biztos, hogy oda találni. Nem, hogy egy viszonylag kezdő, kis óraszámmal rendelkező mezei PPL pilóta, tehát még nem is egy hivatásos pilóta volt, egy úrvezető, ahogy az autósok már mondanák.
Hát igen, ugye azt mondták, hogy amikor kocsmában ott fogadtak egy láda sörbe, hogy elmegy Moszkvába, tehát a rádióból ez jött le.
Igen, és leszáll a Vöröstéren.
Na most, hogy tudták ezt, tehát, de végülis akkor, ugye végülis ott keret beavatott repülő, tiszteknek lenne, akik végig
vezették. Biztos, hogy voltak, vagy egy olyan pontos itinert kapott, amit VFR-be, ugye, tehát ez a VFR, ez a Visual Flight Rules, tehát látvarepülési szabályok, pontosan megmondták neki, hogy melyik vasúton kell végig repülnie. A vasút az viszonylag jól látható fölülről, a töltés, maga a vonat az nem, de a töltés az ugye elég jó, mely jellegzetes pontokat kell érinteni, tehát egy pontos itinert kap az ember, azért le lehet kis gyakorlattal is repülni, de ahhoz nagyon-nagyon elő kell készíteni az utat. Ilyen pontos itinerre, ami egész biztos, hogy Németországban nem állt rendelkezésre.
Jó, és akkor utána őt ugye börtönbe...
Igen, egy néhány év után aztán ki is engedték, kicserélték pontosan állítólag valami szovjet ügynökre.
Na de hát akkor végül is miért csinálta a srác, hogyha utána börtönbe került, meg nem is...
Hát erre szokták pestiesen mondani, hogy van az a pénz. Meg hát neki emlékezni fognak a nevére nagyon sokan.
Az biztos. Az biztos.
Egy ilyen fiatal srácnál már lehet, hogy ez is elég.
Tehát akkor úgy gondolja, hogy ez a...
Én majdnem biztos vagyok benne. Én repülöm ezeket a repülőgépeket, ilyenekkel oktatok, tudom a képességeit a gépnek. Tehát ezzel így megrepülni nem kezdőpilóta, nem PPL pilóta feladat. Vannak olyanok, akik keresztül hordják a tengeren ezeket a gépeket, de hát azok nagyon-nagyon sok órát repült profi pilóták.
Tehát akkor a politika mindenre képes.
Mindenre.
Ráadásul azért sánt itt, mert hogyha... Benne voltál, borítékolni lehetett, hogy nyilván nem fogják megdicsérni, hogyha leszáll a Vörös téren. És akkor hogy kapja meg a ládasört, hogyha ott elfogja?
Ha lehet, hogy előre megkaptam.
Hát előre meg hogy lehet egy fogadást kifizetni?
Így van. Szóval gyakorlatilag ez nem.
Mit akartam kérdezni?
Egyébként dr. Fülöp András a könyvében megírta, hogy milyenek voltak az orosz repülés irányítási viszonyok?
Igen, nem, egy picit, csak egy picit fogalmazott eufemisztikusan, tehát egy kicsit szépített a dolgot.
Hát mondjuk muszáj volt.
Igen, 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 de így sem túl szép képet festett.
Nem, egyáltalán nem szép képet festett.
Igen, ez így volt.
De a malévről sem, hogy úgy mondjam.
Hát tulajdonképpen a dr. Fülöp Andrásnak köszönhető az, hogy a malév egy biztonságos légitársaság lett. A világon mindenhol lehet pilóta érettségivel valaki, kivétlen Magyarország, itt felsőfokú végzettség kell hozzá, nagygépes pilóta, tehát utasszállító pilóta, ami a törvény fordítási hibájából ered, ugye angolból vették át, és a high school-t azt főiskolának fordították. De a Fülöp András ezt tudatosan benne is hagyta, ugyanis abban az időben nagyon sok, ugye elkezdett fejlődni a malév, és nagyon sok katonai pilóta került át a malév színeibe, ami nagyon szerencsétlen dolog. Egy katonai pilóta másra van szocializálva, mint egy utasszállítónak a pilótája. Egy katonai pilóta arra van, hogy akár az életem árán, akár a fegyverem árán is megvédem a hazámat. Kész. Én döntök egyedül, az adott szituációt én fogom fölmérni, mert az irányítás az messze van tőlem, tehát erre állnak be, és akinek ezt a fordulatszámot veszi fel az agya, az nagyon nehezen fog átállni arra, hogy itt pedig elsősorban a biztonságra kell törekedni, és elsősorban arra, hogy ne egyedül döntsek, hanem kérdezzem meg, azért ül mellettem a másodpilóta, vagy első tiszt, attól függ, hogy melyik társaság hogy nevezi őt. Ugye erre a 70-es évek vége felé kezdtek nagyon rámenni, mert addig nyugaton is az volt a divat, hogy a kapitány élethalálra volt, és a kapitány döntött mindenbe. Ez most is így van. Viszont most arra képzik a kapitányokat is, hogy a döntés előtt viszont szerezzen információkat. Azt a személyzetétől. És csak megfelelő információ birtokában lehet helyesen dönteni.
Fülöp András is pedig hadi pilóta.
Ő volt az, aki a nagyon kevés katonai pilóta közül föl tudta venni ezt a bizonyos fordulatot, és át tudott erre állni. Bár neki is voltak olyan dolgai, ugye ő volt a malévnak a főpilótája, és egyszer Párizsba elfújta az utas lépcsőt. A párizsi reptéren olyan, képzeljük el úgy, mintha halszák a parkolást az autóknál, ugye, hogy az út szélére fernén állnak egy olyan 45 fokos szögben az autók, de ugyanígy álltak a repülők is abban az időben Párizsban, és 254-esen repült, és egy picit előre gurult a repülőgép, és az előre gurulás után kellett kifordulni egy vagy balra, vagy jobbra, attól függ, hogy milyen irányba állt ez a halszáka, a guruló útra. Na most ez a saját motorjával ment a repülőgépnek, de tudjuk, hogy egy ilyen sugárhajtású repülőgép irdatlan nagy energiával nyomja hátul ki az égés terméket, hiszen az hajtja előre a repülőgépet. Ráadásul a 254-esnek nem olyan kereke volt a főfutón, mint manapság divat kisebb gépeken. Ugye ez egy elég nehéz repülőgép volt, mert az orosznál az volt a másik főszempont, hogy füves reptéren is lehessen szállni vele.
Szántóföld.
Így van. Ezért zsámolyos kerék volt, ami azt jelenti, hogy három kerékpár volt egymás mögött. Egy zsámolyon, ami nem forgó zsámoly volt. Tehát szűken azzal fordulni nagyon-nagyon nehéz volt, hiszen vonszolta az első, meg ahogy a középső kerék körül fordult, az első meg a hátsó kereket meg radírozta a földön. Nem is lehetett vele nagyon szűken fordulni. És a Fülöp Andi bácsi az kigurult, és hát nem fordult be neki a repülőgép Párizsba, mert nem volt elég sebessége. Ugye megállt ebbe a nagy ellenállásba. Úgyhogy egy szép kövér gázfröccsöt adott. Igen ám, de a mellette lévő repülőtérre, a gépnek ott volt a beszállítása, oda volt tolva a lépcső, rajta az utasokkal, de most a lépcsőt utasostul elfújta. És hát hazaérkezett Pestre, ugye ősztön már nem tudta, mert kifordult, aztán elment felszállt. Ugye mire odaért volna a hír, addigra már levegőben volt. És Másnap ugye megérkezett a főjelentés, hogy a malévgép elfújta az utas lépcsőt. Hál' Istennek azért komolyabb baj nem történt senkinek az utas lépcsőn sem. És akkor a Fülöp András összehívott egy állománygyűlést, és mondta, hogy ezt tarthatatlan. Példát kell statuálni. Meg kell büntetni az ilyen pilótát. Az egyik, baj van főnök. Nem, ne beszélj bele, és ott mondta tovább. De baj van főnök. Mi baj van? Te voltál. Úgyhogy igen, meg volt olyan, hogy viccáltak le az ő 18-asra, hogy faágaz rajta volt a szárnyán. Tehát akkor túl magasan nem lehettek. Hát a katonai pilóták az nem voltak szerencsések ilyen szempontból, és ezzel, hogy benne hagyták a képzésbe, hogy csak felsőfokú végzettsége lehetett, ugye ezek a tiszteknek nem volt meg a felsőfokú végzettsége, jelés alatt el tudtak macerálni a maléktől, és onnantól kezdve mentek rá az olyan személyzet képzésére, ami ezt az MCC-t, ez a multi-crew képzést, tehát több fős személyzet képzést részesítette előnyben és szem előtt tartotta.
Van még Magyarországon repülőképes, tehát működő likettes, amit...
Igen, van egy darab, a Halix, amit gyakorlatilag újjáépítettek. Ez a Honvédség Szolnokon állt a múzeumba, onnan kiszedték, még két keveset én is dolgoztam benne annak idején, és a Gold Timer alapítvány, úgy hívják ezt az alapítványt, felújította, és a mai napig is repülnek vele.
Ugye a MiG-2-es, ugye?
MiG-2-es. Ez a DC-3, az egy amerikai repülőgép volt. Igen, a Dakotának a orosz változata volt. Gyakorlatilag annyit csinált az orosz benne, hogy átszámolta a csavarokat metrikussal, meg ezeket a dolgokat. Egyébként egy az egyben az a repülőgép, kicsit más motorral. Tehát a motor az ebben is más, mint az eredetiben volt, ebbe az AN2-es mezőgazdasági repülőgépnek a motorra került kettő darabbe. Hát ez egy komoly 1000 lóerős motor, tehát azzal nincsen gond.
Nekem úgy tetszett az a repülőgép annak
idején. Nekem még most is, annál szebb repülőt még nem csináltak. 1937-ben repült először.
Ez az én véleményem is, hogy a legrepülőbb repülőgép a Ligettes.
Igen, hát
van. Formailag, igen. Kecses, és szárnyívek, minden olyan szép rajta, hogy...
Tudja, hogy kinek a tanácsára lett ilyen kialakítása a repülőgép?
Nem.
Úgy hívták az illetőt, hogy Kármán Tóddor.
Kármán Tóddor kollégium van a Műszaki Egyetemnek, igen. A Petőfi. Igen.
Ő itt Magyarországon kezdett, aztán kikerült nem Darmstadtba, hanem másik nagy német repülőkísérleti intézetbe, majd Amerikába került át, és ott nagyon-nagyon komoly kutatásokat folytatott, olyan szinten, hogy amikor az űrprogram beindult, az űrsikló program az amerikaiaknak, akkor az, nem tudom már sajnos, hogy ki volt név szerint az, akit felkértek a nyitóbeszédjére ennek a programnak, akkor kettő darab nevet említett meg, a Werner von Braunt és a Kármán Tódort.
Egyébként a repülésben rendkívül sok magyar fejlesztő dolgozott.
Igen.
Egy repüléstörténeti könyvet olvastam, neveket nem tudok mondani, de a sugárhajtómű kidolgozását, a kifejlesztés...
Pontosabban ő nem sugárhajtóművet, ilyen gázturbinát.
Igen, gázturbinát.
Az különbözteti meg a kettőt, hogy a gázturbinát akkor hívjuk sugárhajtóműnek, hogyha a kiáramló nagysebességű gázokból nyerjük a tolóerőt. A gázturbina felépítése, szerkezetre ugyanaz, csak ott a tengelyével légcsavart hajtunk. És akkor az turboprop repülőgép, ugye turbopropelleres, a mai napig is nagyon sokat gyártanak ebből. Na most az első ilyen 1000 lóerős gázturbinát, ami még propellerhajtású volt gyakorlatilag, azt Jendrasik csinálta a Ganszjárba 1942-ben.
Jó, hát eltelt az idő, szerintem sokáig folytathatnánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eltetszett jönni.
Én is nagyon köszönöm.
Meg jó kibeszélgettük magunkat.
És hogyha úgy gondolják, van még mit mesélni.
Mire használják
ezt? Köszönöm szépen.
Én még ezt a kérdést szabad fel.
Persze, persze. Melyiket?
A likertes, most mire
volt? Sétarepülésre.
Sétarepülésre?
Budaörsi repülőtérre. Igen, hát most már lassan előveszik, ilyenkor be van dugva a hangárba, a nagy hangárba, de lassan most már előveszik, és hétvégente meghirdetik, és lehet vele sétarepülni.
Nagyszerű. Egy, sose láttam a hirdetést, de nagyon örülök, hogy ilyen létezik.
Igen.
Én meg szeretném kérdezni, a Jánostól is megkérdeztem ezt a hőlégballonozás lehetőséget, hogy én nem szívesen ülnék bele egy vitorlázó gépbe, mert nem tudom, hogy hogy érezném magam benne, de a Peti barátom bevállalná, hogy egy hangfelvétel készítésére.
Hogy minden tovább nélkül, akár motoros, akár természetesen lehet. És most pillanatnyilag pici gondom van, remélem hamarosan megoldódik, orvosival egyébként. Abban a pillanatban, hogy üzemképes vagyok, nagyon szívesen állok rendelkezésre, és akinek kedve van kipróbálni, akkor azzal elmegyünk egyet. Motorossal is repülni, meg vitorlázóval is.
Jó, ja, akkor majd egy olyan április-május körül jelentkezzek?
Igen, igen, igen.
Az a legjobb.
Igen.
Jó, mert hogy jutom a különböző hangfelvételeket, igen. Rengeteg.